8-ét kívánunk mindenkinek. Folytatjuk, amit még Pézer előtt abba hagytunk. Ugye itt a Szemach Szereknek, a harmadik Dvorics Rebének a művét tanulmányozzuk, ami különböző mitváknak a spirituális filozófiai magyarázatát fejti ki. És most ezen belül a Hamonos Elokus, az Istenbe vetett hit, a hit kérdésének és a hit mitvájának a részleteit elemezzük. És egészen pontosan egy fejezetet olvastunk eddig el, és röviden összefoglalva ez a fejezet azzal kezdődött, hogy azt firtatta, hogy egyáltalán hit tekintetében beszélhetünk-e arról, hogy a hit az egy mitva, hogy egy kötelesség, egy parancsolat, hiszen ha valaki nem hisz, akkor nincs, aki ezt megparancsolja neki. Ha meg hisz, akkor meg fölösleges megparancsolni. Hiába a 10 parancsolatnak az első parancsolata elvileg az egy Istenbe vetett hit, de mégis nem logikus, hogy az Isten hit az egy mitva legyen, mert nem lehet, nincs, aki megparancsolja, hogy higgyünk, hogyha nem hiszünk Istenben. És ezért voltak olyan középkori zsidó filozófusok, akik úgy értelmezték, hogy a hit az nem egy mitva, és a 10 parancsolat az nem 10 parancsolat, hanem csak 9, mert az első az nem egy parancsolat, hanem egy bemutatkozás. Én vagyok az örökkévaló Isten, aki kivezettek Egyiptom országából, az egy bemutatkozás az Istennek. Ezért ez nem 10 parancsolat, héberül nem is parancsolatnak nevezzük ezt, hanem a szeretadik rot, 10 mondás, 10 ige. Aztán voltak, akik azt mondták, hogy ez nem egészen van így, mert mégis meg lehet magyarázni, hogy a hit hogyan legyen nyitva, hogyan lehet ezt megmagyarázni, hogy ugyan való igaz, hogyha valakinek nincs egy alaphite, valamilyen kiinduló hite, akkor nincs, akitől elfogadja, hogy megparancsolja neki, hogy higgyen Istenben. Tehát mindenkiben, aki ezt kell, hogy legyen valami alaphit, ahhoz, hogy parancsolatról beszélhessünk. De ez a hit az lehet egy nagyon egyszerű, nagyon primitív hit is. És a hitet az bizony el kell mélyíteni. És a hitet azt jobban specifikálni kell, hogy miben hiszek. Azt mondja, hogy hiszek Istenben, akkor azt specifikálni kell, hogy ez mit jelent. És erre mondja azt, hogy ez egy mitva, az, hogy az alaphit, hogy hiszek valamilyen feljebb való, fellebb való, transzcendens valamiben, azt nyilván nem lehet megparancsolni. Ha nem hiszek benne, akkor nincs, aki megparancsolja. De hogyha már ez megvan, akkor azt még tovább kell mélyítenem, és ez a mitva, hogy ne fogadjuk azt el, és ne elégedjünk meg egy egyszerű, lebutított, gyerekkorból magunkkal hozott hittel, hanem ezt mélyítsük el, azt próbáljuk meg mélyebbre tenni. Utána, és erről szól az első parancsolat, ami azt mondja, hogy kivezettek Egyiptom országából, hogy Isten bemutatkozik, és ezzel már elmélyíti a hitet, mert többet tudunk meg róla, és ezzel elmélyíti a hitet. Utána egy fontos diskurzusba keveredtünk, ami arról szól, hogy tulajdonképpen hol van a hitnek tere egyáltalán. Azt mondjuk, hogy hiszünk Istenben, azt miért nevezzük hitnek, és miért nem nevezzük tudásnak. Ugye amikor valaki azt mondja, hogy hit Istenben, a hit az általában a tudásnak a hiánya. Arról szoktam mondani, hogy azt hiszem, amit nem tudok. Akkor Istennel kapcsolatban, ugye tudni, nem Istennel kapcsolatban, általában tudni, az, hogy azzal lehet, hogy megtapasztalok valamit közvetlenül, vagy megtapasztalok valamit közvetetten, bizonyos dolgból következtetek valaminek a létezésére. Isten esetében, ugye főleg a második lehetőség, az, hogy megtapasztalok valamit közvetetten, hogy kikövetkeztetem azt, hogy logikus az, hogy van Isten, sokkal logikusabb, mint hogy nincs. Akkor ez nem hit kérdés, hanem egy logikai levezetésnek a kérdése. És ez még hozzájön az, hogy azon túl, hogy logikai levezetés magának az isteni létezésnek, az isteni energiának, ami a világban lüktet, vagy azt mindannyian érezzük is, még akkor sem nem nevezzük Istennek, de érezzük, hogy a világ az valamitől van, az valamitől mozog. Ugyanúgy, mint ahogy ránézek egy halott tyúkra, meg egy tyúk darabokra a tyúk levesben, akkor nem kérdés, hogy a különbség a kettő között az egyikben van lélek, a másikban nincs. Van valamitől az a az a húslevesben a tyúk, az ugyanolyan összetevőkből, az olyan kémiai anyagokból áll, mint az élő tyúk. Mégis óriási különbség van a kettőjük között, és ez a kettő között a különbség az valamiben, amit nem lehet fizikailag definiálni, de mégis érzem, hogy ott van. Úgy, ahogy ez igaz a lélekre, ugyanúgy ez igaz az egész világra, az a mozgás, amiben az univerzum mozog, és amiben minden egymáshoz illik, és amiben az csak a vak nem látja, hogy itt van valamilyen energia, ami ezt az egészet mozgatja. Most, hogyha ez így van, akkor meg minek a hit? Ez nem hit kérdés, hanem tudás kérdés. Tudom, hogy van Isten. Kikövetkeztetem, logikusnak tartom, hogy van Isten. De nem hiszem. Hol van itt a hitnek helye, amikor Istenről beszélünk? Van, ez volt az egyik kérdésünk. És volt még egy fontos kérdésünk, hogy tulajdonképpen a hit hatása az emberi működésre, az, hogy én hiszek valamiben, az a tény, hogy én hiszek valamiben, az milyen hatással van rám, az eltérő attól, mint amikor tudok valamit. Melyik az erősebb? Melyik van rám erősebb hatással? Amikor tudok valamit. Akkor meg pláne felmerül a kérdés, hogy mire jó az Isten hit. Hogyha ha lehet Istenről tudást szerezni, és az előbb elmondottak szerint most nem röviden összefoglalva, és leegyszerűsítve lehet, akkor miért használjuk ezt a kifejezést, és mire jó az Istenről tett hit, ha egyszer sokkal jobb az, hogy Istent tudni. Mert amit Isten tud, amit tudunk Istenről, vagy amit meggyőződés Istenről, az mindig egy sokkal erősebb motiváció lesz, és egy sokkal erősebb erő, mint az, hogy hiszek Istenben. Nagyjából idáig jutottunk a múltkor, és innen folytatjuk. Egyszer állunk? Kis vizet tudsz nekem szólnál veszi?
Bocsánat, miből?
Miből
megy a tanulás?
A harmadik Lubavitchi Rebbe, aki körülbelül 180 évvel ezelőtt élt.
Van kávé?
Nem köszönöm semmit. Akit ugyancsak Menachem Schneersonnak hívtak, csak úgy, mint az utolsó Lubavitchi Rebbét. Szép nagy papája, szép nagy papája a Rebének. Annak a könyve, amit úgy hívna, annak címe, hogy Derech Mitzvotecha, a mitzváid útjai, és abban ha nem is az összes mitzva, de sok mitzvának egy ilyen háttér elemzése van, és most itt a hitnek a mitzváját tanuljuk. Mindezt meg kell, hogy értsük, mert van itt egy ellentét az, amit az előbb fent mondtunk. Milyen ellentét? Sajnos én nincs semmi sziasz, hogy semmiben jöjj, semmi hája olyan. Az egyik oldalról azt mondjuk, hogy Isten léte, és az a tény, hogy ő élteti a világot, ez nem tartozik a hitnek a kategóriájába, a hitnek a körébe, hanem ezt nevezhetjük tudásnak is. Ezt mondtuk az előbb. A másik oldalról viszont a Zohár azt mondja, a Zohár ugye, ami a Kabbalának egy alapműve, azt mondja, létnak savas szisze béklál. Isten nem tudja felfogni és megérinteni egyetlen gondolat sem. Akkor hogyan lehet azt, hogy az előbb azt mondtuk, hogy Isten mi tudjuk a létét, és a másik oldalról pedig azt mondjuk, hogy egyetlen gondolat sem tudja megfogni. Ebből, amit a Zohár mond, hogy egyetlen gondolat sem tudja megfogni, úgy tűnik, hogy a teremtmények nem tudják felfogni az örökkévalót a saját felfogásukkal és értelmükkel, akkor viszont hogyan magyarázzuk azt, amit az előbb mondtunk, hogy Istent tudjuk. Miki van egy egyszerű válasz erre?
Én úgy gondolom, hogy a megismerés folyamatban a hit az valamilyen értése van, hogy itt valami nekem. Abból a hitből, ha dolgozik rajta, akkor lesznek tudások. De az egészét azt nem fogja megtudni, egyre többet fog tudni, de Algemeine az Isten nem fogja tudni, hanem ott mégis mindig marad egy hit rész.
Igen, mindig, arra beszélünk az előző alkalmakkor, hogy a hit az egy olyan dolog, hogy minél több dolgot kell rólad hinnem, annál gyengébb az a hit, amit hiszek róla. Minél kevesebb dolog marad, amit hinnem kell rólad, az annál erősebb lesz. Amikor elkezdenek megismerni, akkor a vel kapcsolatos dolgoknak mondjuk 1%-át tudom rólad, és 99%-át hiszem. Mondjuk nagyjából tudom, hogy fehér a bőrszínet, hogy kb. Hány éves vagy, stb. A többségét a dolgoknak azt hiszem. Amikor veled beszélgetek, és aztán eltöltünk együtt időt, egyre több az a dolog az ismerkedésünk során, amit tudok rólad, és egyre kevesebb, amit hiszek, de amit hiszek, az viszont sokkal erősebb hit azáltal, hogy meg van támogatva a tudással. És Istennel kapcsolatban is erről van szó, hogy egy gyerek, mondjuk, akinek kevés tudása van, az mindent elhisz, és Istennel is mindent elhisz. Aztán, ahogy növekszünk, akkor jobb esetben a tudásunk is gyarapodik, és egyre kisebb az a terület, amiben hiszünk. Ugye a probléma az ott van különben, hogy mivel ez a folyamat beindul, Istenbe is egyre kevésbé hisznek az emberek, mert Istenről nem szereznek több tudást. És ezért ugye általában a hittel kapcsolatos dolgokban csalódnak, és szkeptikussá válnak, és ezért hagyják el az Isten hitet. Minden gyerek hisz Istenben, ha csak nem az ellenkezőjét nevelik bele. Minden gyerek hisz a transzcendensben, csak utána, amikor elkezd tanulni és elkezd tudást szerezni, akkor mindenről tanítják, csak erről nem. Istenről nem szerez több tudást, és ezért azt eldobja egy idő után. De elviekben, ha jól működne a rendszer, akkor egyre többet tudna meg Istenről, és Istennel kapcsolatban kevesebb dologgal kapcsolatban alkalmazná a hit funkcióját, de amivel kapcsolatban alkalmazná a hit funkcióját, az annál erősebb lenne. Ez így van, ahogy mondom. De így visszatérve a kérdésre, amit kérdezünk, akkor az, amit Istenről tudunk, te is azt mondod, hogy itt ebben a folyamatban vannak tudások, amiket megszerzett. Mások valószínűleg azt mondtuk, hogy Isten nem lehet tudni. A Zohár azt mondja, hogy Isten nem tudja felfogni egyetlen gondolat sem. És te azt mondod, hogy erre az a válasz, hogy Algemeine nem tudja felfogni. Az egész Istent nem tudja felfogni. Jó, hát lehet egy válasz, közben hagyj tegyem hozzá, hogy ez akkor ilyen alapon bármire mondható. Mert tulajdonképpen nincs olyan dolog, amit Algemeine föl lehet fogni, mert mindig lesz olyan terület, amit még tovább lehet elemezni és mélyíteni. De jó, akkor viszont meg kéne húzni, vagy meg lehet-e húzni azt a határt, hogy mi az, amit lehet Istenről tudni, és mi az, amit nem. Hogy van-e, vagy amikor azt mondjuk, hogy Istent Algemeine nem tudjuk felfogni, az azért van-e, mert ez a sok tudás Istennel kapcsolatban olyan, hogy sok van, de soha nem érünk a végére, mert végtelen az a mennyiség, amit meg kéne tudnunk. Vagy erről ennél többről van szó, és azt mondjuk, hogy Istennel kapcsolatosan lehet bizonyos dolgokról tudást szerezni, de van egy olyan dimenzió, amiről egyáltalán nem lehet tudást szerezni. És nem azért, mert nem érnénk a végére, hanem azért, mert egy más dimenzióban van, mint amit a mi tudásunk elbír. Vagy amit egyáltalán a mi tudásunk meg tud érinteni. Ez olyasmi, mint amikor azt mondom, hogy te végig tudod tapogatni egy házfalát, de mondjuk nem tudod végig tapogatni egy felhőkarcoló falát. Miért? A felhőkarcoló végére nem tudod érni. Ez egy dolog. Amikor azt mondom, hogy végig tudod tapogatni a házfalát, de nem tudod végig tapogatni a felhőt. A felhőt nem azért nem tudod végig tapogatni, mert nem érje odáig a kezed, hanem ez a felhő nem egy tapogatható valami. És akkor ez a kérdés Istennel kapcsolatban is, amikor azt mondom, hogy Isten nem lehet felfogni, akkor azt azért mondom, mert nem fogok soha a végére jutni a Isten megértésének, mint hogy a felhőkarcolónak nem jutok a végére, és ez nem fog lehet fogadni. Vagy Istennek van egy olyan dimenziója, ami nem felfogható észszel és értelemmel, mint ahogy nem letapogatható egy felhő szemben egy házzal. És ez az, amit fontos definiálni. A Zohárból úgy tűnik, hogy amikor azt mondja, hogy egyetlen gondolat sem tudja Isten felfogni, akkor úgy tűnik, hogy ez a felhős variáció, amikor azért nem tudja, nem azért nem tudja felfogni, mert nem ér a végére, Azért, mert Isten ez nem egy ésszel felfogható valami. Mások oldalon meg azt mondtuk, hogy Isten legalábbis bizonyos mértékben megértjük. Akkor meg kéne húznunk a határt, vagy a vonalat, hogy mi az, amit Istenből lehet, és mi az, amit nem lehet, mert nem olyasmi, ami felfogható. Érthető volt a? Hinei, de emes eimizá liszek lál, de akkor emes reakció. Az igazság az, hogy ez egyáltalán nem ellentmondás, és mind a kettő igaz. Most egy nagyon eddigiekhez képest is nagyon komplex kérdésbe fogunk belemenni. Másik kasszom a Rambam. A Rambam a Maimonides a következőt írja. Ha bojre, húha jöddua, messzi huszaj, völojma huszaj. A teremtő, ő az, akinek tudjuk a létét, de nem tudjuk a minőséget. Jeddua messzi utó, völojma huszó. És ezt Hénu Bechol Szifra Emes, és így van ez írva minden igaz könyvben. Mit jelent ez? Szanoda Neymar. És a Nachumi Tartu Lajszom Nédesó Nince. Mi az örökkévaló cselekedeteiből megtudhatjuk, hogy ő van, ahol én nem makirim Echumahu. De azt nem tudjuk meg, hogy mi ő és hogyan van ő. Bár ezek szív, a Heikerel a Kátinca, erről mondja azt, jó, hogyha kutatod Istent, megtalálod? Magyarul, amikor mi azt mondtuk, hogy Istenről tudunk tudást szerezni, akkor ez nem azt jelenti, hogy Istennek egy részét felfogtuk, hanem azt tudtuk meg, hogy van Isten, van valami. De hogy mi az a valami, azt nem tudjuk. Ugye ez nagyon, amikor azt mondtuk, hogy miből tudjuk, hogy van Isten. Logikus, hogy van valamilyen transzcendens. Mit jelent az, hogy transzcendens? Azt nem tudom. Azt mondom, hogy mit nem. Azt mondom, hogy nem véges például. Na jó, de mi az a véges? A végtelen az a végesnek a tagadása. Az nem mond minőségben valamit a végtelenről, az csak azt mondja, hogy a végtelen az végtelen. Az a végesnek a tagadása. Magyarul, én csak azt tudom, hogy ez a valami, ez egy végtelen valamilyen, azt tudom levezetni logikailag, hogy ez nem olyan, mint amit mi ismerünk. Ez nem egy véges, nem a mi dimenziókban értelmezhető valami. Tehát nem egy véges valami, egy végtelen, de hogy az mi? Azt nem tudjuk. És ezt a kétfajta tudást, ezt a kabala nyelvén úgy hívjuk, jediát a messziút, és jediát a mahut. Valaminek a létének a tudása, és valaminek a lényegének a tudása. Vagy minőségének a tudása. Az egyik az csak arról szól, hogy létezik, vagy nem létezik, a másik meg arról szól, hogy miben létezik, hogyan létezik. Jobban kifejtve, biure ingyen jediaszemeciut, lojha szagaszemut, ahhoz, hogy jobban megértsük, hogy mit jelent az, hogy valaminek tudom a létét, de nem tudom a minőségét, megérthetjük egy jó példával. Milyen példával? Mása adom, hogy deja mágis, hogy jesbony nefes hája, Mahmar se löje, gufoj baszöve damcháim. Az a példa, amit az előbb is említettünk, hogy az ember például tudja és érzi, hogy van benne egy élő lélek. Honnan tudja ezt? Mert látja, hogy a teste és a húsa és a vére élnek, melegek és élnek és mozog és lüktet. De ezt ő csak a én elérdeztem, hogy szűzművál, ennek is csak a létét tudja, és ez eljött duál, hogy bebirul, hogy teljes megbizonyulással tudja azt, és nincs a nefesbe gufoly, hogy van egy lélek a testében, abban én egy ideon mákir mahusza, de nem tudja, és nem ismeri annak a lényegét. Ugye az ember az ilyes van ennek a materiális dolgairól, a materiális részéről, a testének a működéséről, és a testének a lényegéről tudunk pozitív állításokat tenni. Meg tudjuk határozni, hogy egy adott testrészben, egy adott élettani folyamatban milyen dolgok mennek végbe. De nem tudom ilyen állításokat tenni a lényegről, amit az egészet lükteti. A lélekről. De tudjuk, hogy van, mert ha nem lenne, akkor az egész nem működne. Akkor nem lenne, nem válna el ez az élő test egy halott testről. Mi a különbség? Egy élő test meg egy halott test között, abban a két pillanatban, amikor még az előbb élt és most már halott, hogy a dolog nem működik, hogy a test nem működik. Miből tudom, hogy van lélek, van élet? A működésből. Abból tudom, de nem azt tudom, hogy az mi, azt nem tudom definiálni, annak a következményeit tudom, és a következményeiből következtetek, arra, hogy az van. De a lényegére nem tudok, a lényegéről nem tudok pozitív állításokat tenni. De gám, a filo éhoz is lapsusza, meg ufaj egy nenőjöj deá. Éhú, a gám se jöj deá, de dirú, sem unul lesz, hogy halálnak a vele gufaj. Nem csak, hogy a lélekről nem tudok pozitív állításokat tenni, hanem még arról sem tudok pozitív állításokat tenni, hogy ez a lélek milyen módon került a testembe. Pedig meg vagyok róla győződve, hogy a lélek, az a testem minden, mind a 248 testrészemben és porcikámban benne van, hiszen abban a pillanatban és abban a percben, amikor az akaratomban fölmerül, hogy a lábamat megmozdítsam, akkor a lábam megmozdul, anélkül, hogy itt eltelne valamilyen akár pillanatnyi várakoztatás. Mi azt jelenti, hogy a lélek, az ez a megfoghatatlan valami, amit az egész működik, az a testemben mindenütt ott van, hiszen ha nem lenne a lábamban mondjuk, akkor erre, amíg megmozdul a lábam azért, mert akarom, hogy megmozdul a lábam, akkor eltelne idő. Persze van olyan betegség, ahol pontosan ez a dolognak a lényege, hogy valamiatt ez nem működik, de alapvetően meg vagyok győződve róla, hogy az egész testemben ez ott van, de ennek dacára nem csak, hogy erről a valamiről nem tudok állításokat tenni, minőségileg, hanem még arról sem tudok állításokat tenni, hogy hogyan került a testembe. Hogyan öltözik, és hogyan válik egyé, hogyan öltözik a testembe, és hogyan válik egyé a testemmel. Mi illu haja a nefes sajrebe majhebe libajle vád. Abban az esetben, hogyha a lelkem az csak az agyamban, vagy a szívemben lenne, és onnan ereszkedne alá az akarat a lábamban, az akarat, hogy megmozduljon a lábam, akkor kellene, hogy elteljen idő, hogy a se ilyet cipuk le hiluk a rossz, hogy minden mondják le lév, ami lehetőséget adna arra, hogy ez az akaratom, ez a fejemből eljusson a szívembe, és a szívemből eljusson a lábamba. Én nem kérek köszönöm. A náhna rajn hétek, és mi pedig pont az ellenkezőjét látjuk ennek se. Vaj, ez a reges járvány osztály, ilyet nuhat a reggel, abban a pillanatban, hogy fölmerül az akarat, abban a pillanatban a lábam meg is mozdul. Mizel, hogy rajsa, már savai és nem ámos be reggel? Innen látjuk, hogy maga szinte a gondolat van a lábban. Hinein. Nincs bárhely, mint szívsz, és pásosztalja nevesbe, halemre mindebből látom azt, hogy a lelkem szétterjed, a lelkem fénye szétterjed a testem minden egyes részében, én már kivel is tapsolsz, és ennek ellenére nem ismerem, hogy ez milyen módon történik. Azt nem tudom, hogy ez milyen módon történik. Kossos, hogy én már kivel is a nefes, és pláne, hogy nem tudom a léleknek a lényegét, vagy a minőségét. Máj, hogy tulajdonképpen mi az? És ez egy jó példa arra, hogy mi a különbség valaminek a létének a tudása, és valaminek a lényegének a felfogása között. Itt tudom a létének a tudását, de nem ismerem, és nem fogom fel a lényegét. Igen?
Az van az a gondolat, hogy nem telik el idő a gondolat és a cselekvés között, ugye ez szártanom kell, mert van egy műszer, és az orvosok használják ezt a műszer, az ideges végződés sebességmérőnek hívják, amivel pontosan ezt érik meg, és ezzel az is meg, hogy valakinek betege az idegpályája, vagy nem. Most ugye ez a sebesség, ez olyan picike, hogy ez csak nagyon köteles műszerrel mérik, mert ugye az idegpályától végigfutó ingerület sebesség, az a fénysebességgel egyezik meg. Ugye az elektromos áramot fénysebességgel terjed. Tehát itt az idő az ilyen nanoszekundumok alatti időről van szó. Tehát gyakorlatilag tényleg olyan, mint hogyha nem kellene el idő. Tehát az emberek így a lélek minden ott van, de az, hogy nem telik el idő, az cáfolva van már orvostól anyagta. Tehát ugye az agyra rákapcsolt műszer, és még egy végszakon rákapcsolt műszer, meg mérés a sebességet.
Jó, ez egy érdekes dolog. Nyilván ezt 2000 évvel ezelőtt nem ismerték ezt a műszert. De ez csak egy példa, ami szemlélteti azt, hogy a test egész évben ott van az élet, és nem kell életre kelteni, inkább értsük így. Nem úgy van, hogy van egy halott testét, és amikor menni akarok, akkor életre kell kelteni ezt a halott testét. Az a tény, hogy a parancsal rögtön elengedelmeskedik az a testét, az mutatja, hogy az a testét mindvégig élő. Ez tulajdonképpen a lényeg ennek a tanításnak. Ugye itt az is benne van ebben, hogy azt látjuk ennek az ellenkezőjét is. Van olyan, hogy egy testrész halott, vagy majdnem halott, és akkor pontosan ez a probléma, hogy hiába van parancs, nem, a parancsot nem tudja teljesíteni, mert halott. És akkor azt, hogy valaki nem tud járni, az sokféle problémában el. Tehát ez lehet abból is, hogy az ideg rendszer nem adja tovább a parancsot, és a testrész ugyan nem halott, de mégse tudja a testeni a parancsot, mert nem jut el hozzá a parancs. És lehet olyan is, hogy a testét maga fél halott, és ezért nem tudja. Igen.
Nekem az a probléma, hogy itt beszéltük a léleknek az akarat problémájáról, de végül is, hogy a matlakban is már van élet. Az ő mozgása nem akaratlagos vette, tehát nem...
Azt mivel gondoljuk?
Hát, hogy nem az ő akarata érvényes.
Miért gondolod? Ezt mi alapján mondod, hogy nem?
Még nem olyan... Mert ugye egyrésztben még, hogy az agyfejlődés később indul el.
Egy sokkal primitívabb akarat. Azt mondja, hogy a magzatnak melyik stádiumáról beszélsz. De egy 9 hónapos magzat és egy megszületett kisbaba között ebben a tekintetben nincsenek óriási különbségek szerintem. Ha van egy fejlődés...
Hogy akkor a lélek végül is már jelentkezik a magzat.
Hogyne? Hogyne?
Tehát nem a születéssel.
És nem véletlen, hogy van a 40 napos határ, amit a rabbik meghatároznak. A 40 nap előtti magzat, a 40 nap utáni magzat, az más súlya esik ladva. És valószínűleg ezért is azért van, mert van egy folyamat, amiben ez a lélek... Hogy?
Mérhető a lélek súly.
Igen, ahogy a test fejlődik, úgy öltözik. Ugye miről van szó? A lélek az az egy... Én most csak gondolom, hogy a lélek az tulajdonképpen egy három pillanatos... megtermékenyített petesejben is ott van, csak a lélek olyan módon tud manifestálni, amilyenek a befogadó eszközök. És mivel ott a befogadó eszköz még primitív, ott egy sejtről van szó, akkor ott az még nem manifestálik olyan komplex dolgokban, hogy mozgassa a kezében, nincs keze. De ahogy fejlődik a test, úgy öltözik bele a lélek, hogy úgy tud manifestálni a lélek egyre komplexebb dolgban is. És ilyen módon az akarata is egyre komplexebb annak a élő valaminek.
Tehát akkor
az nem mond ellen, mert a igen.
A lélek beköltözésnek nincs konkrét hatásideje, hanem azt mondjuk, hogy az mindjárt a megtermékenyítéssel
együtt úgy mondani, hogy lejött. Hogyne? És azt mondja, hogy ez egyértelműen írva van, hogy a lélek az elkezd ugye bizonyos értelemben a megtermékenyítésnek, utána 40 napnál, utána a születésnél, utána a körülmetélésnél, utána bármit szólnál. Van egy ilyen...
Hogyne? A bármelyik fázis ezért tilos, mert ugye rögtön egy lélek átlakítás.
Nem egészen, mert tulajdonképpen az abortusz az általában tilos, de ezért mondom, például a 40 nap előtti abortusz, 40 nap utáni abortusz nem ugyanúgy esik ladba. Vannak bizonyos ennek, most nem fogom tudni elmondani az összes részletét, mert egy külön előadásban is nekem is kellően föl kéne belőle készülnöm, de vannak bizonyos olyan szituációk, mondjuk olyan magzati betegségek, vagy anyai betegségek, amikor az abortusz megengedett, vannak olyanok, amelyeknek az abortusz nem megengedett, de megengedett 40 nap előtt. Akkor azt mondom, miért? Mert van egy fokozatosság ebben a dologban. Különben is miért nagyon jó példa az akarat? Miért az akaratot használja? Mert az akarat az a legalapvetőbb funkció, ami minden élőben benne van. A maga primitív szintjén akár. De mi az, amitől az a valami él? Attól, hogy van benne élni akarás. Ha valaki nem akar élni, akkor gyakorlatilag abban a pillanatban meghal, hogy nem akar élni. Ez eltelt egy kis idő, meg az a kérdés, hogy mennyire nem akar élni. De az a kollektív akarat, az a kollektív hajtóerő, ami élet, az összefügg az élni akarással is. Másik kérdés, mondjuk például az embernél, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogyha valaki mondjuk komába esik, akkor ez az akarat ugye nem jelenik meg, ezt nem tudja kifejezni, és nem jelenik meg artikulált, vagy emberektől megszokott artikulált módon, ettől még ez feltétlenül ott van, ugyanúgy, hogy egy növényben is ott van, vagy egy legprimitívebb egysejtűben is ott van, hogy élni akar, és menekül az elpusztulástól. Igen?
Az emberi élet megszűnésével a lélek nem tűnik meg.
Igen. Igen.
Nem fogadnak
között. Nem hal meg, igen.
Na most, hogyha a magzatot az így felfedezett problémák miatt engedélyezik a...
Igen.
Abban az esetben a lélek nem sérül, mert elvettük a pályát, vagy tehát végülis spirituálisan nem
de akkor én napon egy felnőtt mérsek vettünk el bűncsilkosságot, a ruháját elvettük. Vannak szekták, akik ezt mondják, és ez egy eléggé rohon szemes, hogy mi van a hozzáállás. Ugye tudod, mi a válasz erre a kérdésre? Ez nagyon szép felvetés, amit mondasz. Hogy itt, amikor két dolognak egy materiális és egy immateriális dolog egységéről beszélünk, akkor annak az egységnek nagyon sokféle szintje lehet. Például, amikor egy pohárba beleöntesz vizet, akkor azt hogy egy pohár víznek nevezed. De attól még, hogy a víz a pohárban van, a vizet és a poharat szét tudod választani egymástól. Ezzel szemben az ember és a lélek egy olyan egységet alkot, azóta persze kezdve, hogy a lélek beleöltözött az emberbe, hogy lehetetlen szétválasztani, és azt mondani, hogy ez az a hely, ahol a lélek végződik, és itt kezdődik a test. És tudod, hol lehet a legjobban ezt az orvos tudományban a legjobban tetten érni? Én szerintem legalábbis, mint laikus, a pszichiátriai betegségekre. Mert ott a legegyértelműbb az, hogy nem lehet, hogy mennyire nem lehet definiálni azt a mesdjét, ahol végződik az emberi lélek működéséből fakadó probléma, vagy az emberi működésének a területe, és kezdődik a test. Mert olyan erős az átszedés. Ugye ott van legerősebb a kapcsolat, és borzasztó nehéz definiálni. Ugye van egy pszichiáter, aki azt mondja, hogy valakinek, mint valaki depressziós, az vegyen be gyógyszert, és akkor egy jó pszichiáter az valahogy ezt a dolgot komplexebben kezeli, és azt mondja, hogy igaz az, hogy ennek vannak nem beszélgetéssel mondjuk, vagy pszichonalizással nem kezelhető biológiai okai, hogy bizonyos anyagok az embernek a testében felszabadultak, mondjuk, vagy hiányoznak, de ennek lelki hatásai vannak, és ez nagyon nehéz megmondani, hogy mi volt előbb a csúf, vagy a tojás. És azt mondom, hogy ez az a lélek és a test olyan egységet alkot, amit nem lehet, amíg az ember él, nem tudod megmondani, hogy hol kezdődik és hol végződik. És tulajdonképpen olyan erős az egység, hogy miután a lélek elvált a testről, utána is örök nyoma marad ennek az együttlétnek. Olyan erős az egység, hogy a testben örök nyoma marad a léleknek, és a lélekben örök nyoma marad a testnek. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Mert ha nem így lenne, akkor nem lenne értelme sírt látogatni, és nem lenne értelme szépen felöltöztetni a testet, és a zsidó temetésben megadni a tiszteletet a halott a holttestnek, és nem lenne értelme annak sem, hogy a léleknek bármilyen retorzió, vagy bármilyen büntetésbe, vagy nem csak büntetésre jó szó, vagy megtisztulásba kelljen részt vennie a halál után. Hiszen ha ez csak egy ruha, a ruhám betiszkol, de én nem. Tehát ez nem így van. A lélek, a test olyan erős egységben vannak, hogy ezt nem lehet egymástól, nem lehet azt mondani, hogy ugyanolyan maradt. És ezért van az is, hogy a szülés is egy ilyen fájdalmas dolog, és a születés, és a halál az még fájdalmasabb, mert egy ilyen egységet összehozni, és egy ilyen egységet szétbontani, az egy nagyon fájdalmas folyamat. De most elkandoztunk bizonyos értelemben, mert te már kicsit érintetted a léleknek a vallási értelmét, vagy a nem tudok erre jobb kifejezést. Tehát az, hogy a lélek, és a lélek az a halál után, meg halál. Én most simán arról beszélek, hogy a lélek, mint élet. A senki nem fogja megkérdőjelezni, amikor téged lát, hogy van benned élet. És a tested minden részében van élet. De azt nem tudja megmondani, az mi. Mi az élet? Ő a hatását tudja az életnek megmondani. Azt tudja megmondani, hogy az életet tudom úgy definiálni, hogy van vérnyomásod, hogy dobog a szíved, hogy mozog a kezed. De mi az az élet, doktor úr? Azt nem fogja tudni megmondani. Mi az az élet? Az élet, az az, hogy dobog a szívem. Elnézést, ez nem az élet, mert én meghalok, és ezt elkezdik bedobogtatni a szívemet, vagy kiveszik a szívemet, és elkezdik, rárakják egy gépre és dobog, akkor nem fog élni. Ezt nem tudom megmondani magának. Én csak azt tudom megmondani, hogy mi a hatása az életnek, és miből tudjuk, hogy maga jön, hogy mi az az élet, azt nem tudja megmondani. És ez a különbség akkor, amikor azt mondom, hogy van valami, aminek tudom a létét, és valami, aminek tudom a lényegét. Annak a lényegét, hogy mi az az élet, azt nem tud, azt senki nem fogja tudni neked megmondani, csak azt, hogy annak milyen, hogy az milyen hatása van. És tulajdonképpen ahogy a lélek a testnek, úgy Isten a teremtésnek, és a teremtésben, a természetben nincs olyan józan ember, aki megkérdőjelezni az életet, a természetben lévő életet, és itt nem csak arra az életre gondolok, amit mi az élővilágban nevezünk ennek, hanem tulajdonképpen az egész rendszernek azt a lüktetését, amiben a galaxisok és a naprendszer, és az a mozgás és az összehangolt működés, amiben az egész dolog történik, senki nem fogja megkérdezni, de nem fogja tudni megmondani, hogy ez tulajdonképpen mi.
Mi sem,
ugyanaz
a
szó. Igen.
Igen? Lélek és az aura közé teszünk egy jelenséget.
A lélek és a?
Aura. Mert az aura megfélik, az ebben meghat. Van egy...
Kisugárzása?
Igen, egy ilyen mágneses mozgásnél mindenkinél más elejük.
Igen, van egy ilyen mérhető.
Hát egy speciális, úgymond fényszerzőgéppel mérik, ez a Gauss mértékben mérik. Tehát minden olyan tárgynak van ilyenje, tehát ez nem kötődik az élethez, ami elektromos áramban. Tehát az elektromos áram kisugárzását mérik. Minden elektromos vezetőben, már pedig az emberben rengeteg elektromos vezető van az idegpályák, minden áramot vezetnek, ami kitigét ide vezetnek. Ennek mindenkinek van egy mágneses tere. Ez lehet. Ez egy nagy humbuk, ez egy nagy tetszett, de egyébként ez egy egyszerű
csalás. Jó, de visszatérve a témánkhoz, ez mind-mind, csak visszatérve ahhoz, ugye definiálja, hogy mit jelent az, hogy van-e tudni a létét, de nem tudni a lényegét. Kvajkén Lizvar, hol jött Deja Messiusza, Jadua Messiusza, ugyanígy ezzel lehet mondani Istenről, akinek tudott a léte, és a Nachnu Neidesi, Jézs Bajre Makara Hájma, meg Hájma Hávja Hajnam, amit tudjuk, tudhatjuk, hogy van egy teremtő, az élet forrása, amelyik élteti és létezteti a világot, amely ma 20 jajnai najdá, de a lényegét nem tudjuk. Már zene már, de lész ma sovat ficebe, és erről mondjuk azt, hogy egyetlen gondolat sem képes őt megérinteni, megfogni. Ez szönyörömény már. Mit értünk ezzel? Le hákírom a huszrémám is, hogy fölfogjuk valójában a lényegét, és az énai muszrag a sum nivre bajnak, a lényege Istennek, az felfoghatatlan marad minden teremtménynek a világon. Kérdés szívük, panájlajjeleú, ahogy mondta, Isten Mózesnek az arcomat nem láthatod. Ugye volt ez a beszélgetés Isten és Mózes között, ahol Isten, Mózes azt kérte Istentől, hogy hagyd lássa Isten arcát. Isten azt mondta neki, hogy láthatod a hátamat, de az arcomat nem láthatod. Mert nincs ember, aki él, és az arcomat lássa. De mit jelent az arcom és a hátam? A hát az egy ilyen külsődleges, az egy következmény. Az arc fejezi ki, az embert az arcáról ismerem meg, nem a hátáról. Ugye? Az kifejezi a lényegét az embernek. Az arcára van írva az embernek a lényeget. De, és Isten azt mondja, az isteni lényeget azt nem lehet felfogni, azt nem lehet megismerni. Hinei, dázbolosan a törő, hol a mojre a davar, ilyen diász, mert fiúszak. Általában, amikor azt mondjuk valamire, hogy dát, tudás, tudásnak, nevezzük most inkább ismeret, mert ilyen tudásnak szokták folytani, de ebben a kontextusban az ismeret az jobban ideéli. Az ismeret, a dát, lassan a tőle, a Tóra nyelvezetében, hua moirad várje diás hametziusz, az általában olyasmire vonatkozik, ami valaminek a létének az ismerete. De valaminek a lényegének a felfogása, azt inkább úgy nevezzük, hogy látás. És a hus hareus, a kri ha szagas mahus baora muhas. Azt látásnak nevezi a Tóra, amikor valamit meglát, lelki szemeivel meglát. Ott van, amikor a lényegét is tudja, nem csak a létét. Már dászó, a szagas mitziut. A dászó, az ismeret, az inkább csak a dolog létének a megismerése, de nem a lényegének. Lachin nem ám. Itt inkább megállunk. Ez egy új téma. Jó, akkor összefoglalva, ugye a kérdés viszonylag egyszerűen összefoglalva, de ma tanultunk. A kérdés az volt, hogy ha igaz az, hogy Isten létét meg lehet tudni, és nem kell hozzá hit, akkor miért mondja a Zohár azt, hogy nem lehet Istent megérteni egyetlen gondolattal sem, és miért a válasz, hogy van különbség az, amikor azt mondod, hogy valaminek a létét tudod, és azt mondod, hogy valaminek a lényegét ismered. Ugyanúgy, ahogy a léleknél tudod a létét, érzed, tudod a létét, hogy van lélek, van élet, de a lényegét azt nem tudod megmondani. Ugyanígy Istennél lehet tudni Isten létét, de nem tudom megmondani, hogy az micsoda. Azt nem tudom megmondani, és nem tudom felfogni.